Isten igéjét olvasom lelkünk és hitünk erősítésére, úgy, amint írva van a Jónás próféta könyvében, az első résznek, az első három, valamint a harmadik résznek, szintén az első három versében. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittáj fiához. Indulj! Menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Az a szent ige, amely mostani vasárnapi igehirdetésünk alapját képezi, írva van a Királyok első könyve 19. részének első három, valamint a 9-től a 14-ig terjedő verseiben, a megnevezett szent helyen, vagyis a Királyok első könyve 19. részének megjelölt verseiben. Így szól hozzánk most Isten üzenete. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsabába. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál, és egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ez az alapige. Kedves testvéreim, a párhuzam, a két bibliai esemény és a két bibliai személyiség között kézenfekvő, nagyon könnyen felfedezhető. Annál is inkább, mert a mi magatartásunk gyakorta hasonlít az övékéhez. Vagy fogadkozunk, és nem tartjuk be, vagy elhangzik felénk is a felhívás az íge, a lélek útján és erejével, és mi hallgatunk, de nem azt tesszük, amit tennünk kellene, és nem oda megyünk, máshová megyünk, nem oda, ahová mennünk kellene. Illésnek és Jónásnak az Úrtól nyert megbizatása van, és ennél több és magasabb megbizatást nem kaphat az ember. És bár jól tudjuk, eltérő körülmények között és feltételek mellett, egymástól távol eső korban játszódik le a két esemény, az azonban közös mindkettőben, hogy a félelem miatt mindketten megpróbálják a maguk módján kitérni az Úristen adta feladat teljesítése elől. Gondoljunk csak a saját fogadkozásainkra, fogadalmainkra, eskütételünkre. Betartottuk, betartjuk mindig, vagy pedig hasonló magatartást tanúsítunk, mint Illés és Jónás, hogy valami egészen más teszünk, sőt, kitérünk, menekülünk az Úr parancsának teljesítése elől. Azért, mert félünk, azért, mert mások a számításaink, azért, mert mit mondanának az emberek, és különböző más okoknál fogva. Illés például kimegy a pusztába, eltűnik, elrejtőzik az Úr elől egy barlangban. Ő tudja nagyon jól, hogy a pusztai barlangokban legfeljebb a bélpoklosok laknak, akiket elűztek, mert ragályos az a betegség és szörnyű betegség, vagy pedig üresek a barlangok. Azért megy el, mert belefáradt a szenvedésekkel járó szolgálatban, a negyedik versben ez olvasható, hogy elég, Uram, vedd el az életem. Inkább meghalni kíván, mint teljesíteni az Úr parancsát. Mindenből elege van, mint ahogy nekünk is sokszor. Már arról is olvastam néhány évvel ezelőtt, hogy egy úgymond fiatal keresztény, nem csak mondta, hanem írt is róla, már unja a harangszót is. Hogy vasárnapról vasárnapra minden úgy ismétlődik, mint régen. Pedig ő nem fáradt bele, csak szembe került önmagával, és neki minden unalmas volt, amit az Úr üzenni akart. Jónás megint másként cselekszik. Ő nem magyarázkodik, annál talán okosabb vagy sunyibb. Nem fakad ki, nem mond ellent az Úrnak, csak éppen nem oda megy, ahová az Úr küldi. Inkább megkíséri elrejtőzni egy nagy város Tarzisz forgatagában, és ott feltűnés nélkül inkognitóban maradni. A terve azonban egyiknek sem sikerül. Nem is sikerülhet. Az énekünk is erről szólt, elrejteni valamit az Úr elől, vagy elrejtőzni előle. Nos, éppen ebben tévedtek mindketten. Abban, hogy elhitették önmagukkal, képesek Isten elől elrejtőzni, olyan helyre mennek, ahol nemhogy mások, de még az Úristen sem találhatja meg őket, és szembehelyezkedve az Úr akaratával azt gondolják, ügyüket, sorsukat ők maguk veszik kézbe, ez lesz valószínű a legjobb megoldás. Nekünk is voltak és vannak ilyen kísértéseink. Aztán belebukunk, és nem nagyon okulunk. Mert az Istentől függetlenül kezünkbe venni a sorsunkat és életünket nem lehetséges. Előbb vagy utóbb csőd lesz a vége, krízisek lesznek. Előbb vagy utóbb az egyének életében, az országok és a társadalmak életében egyaránt. De ügyeskedésükért mindkét bibliai személynek lakolniuk kellett. Mert Isten nem csúfoltatik meg, akaratát végrehajtatja velük és bárkivel. velünk is. Előbb azonban bűnhődniük kell, és ez jogos. Jónásról tudjuk, hogy a sírok mélységeit járta meg a hal gyomrába, a halál valóságát élhette át. Illés viszont valami még szörnyűbbet, az Isten nélküliség rettenetes állapotát. Hallottátok, sem szélben, sem viharban, sem földrengésben, sehol megrettenve, mindent átélve nem talált az Istenre. Mintha elfeledkezett volna róla az Úr, mintha elérhetetlen lett volna végképp a számára. A teljes elhagyatottságot élte meg. Mindkettőnek a büntetése jogos volt. Azonban most, bár a párhuzam, mint mondtam, adott, mégis foglalkozzunk Illéssel és önmagunkkal. Tanulságos, figyelmeztető, de egyben bátorító is, mert van megoldás. Illés bizonyára biztonságban érezhette magát a pusztai barlangba, azt gondolta, senki nem fogja zavarni, de tévedett. Jó lenne, ha a tévedéséből mi is egyen-egyenként végre okulnánk. Mert egyszer csak ott is megszólította az Úr igéje, az az ige, amely bennünket is bárhol, bármikor megszólíthat, örömünkben vagy bánatunkban, csalásaink, hazudozásaink közepette, vagy éppen hűséget gyakorolva, mindenkor megszólíthat bennünket az Úr, mert közölni valója van, és amit ő mondani akar, azt el is mondja, akár kér, akár segít, akár számunk kér, akár büntet, vagy akár bátorít bennünket. Illést felszólította, és más kellett tennie, mint amit saját bölcsességére hagyatkozva eltökélt. Ha megszólít az Úr bennünket, nekünk is más kell tennünk, és máshová kell mennünk, mint ahová mi magunk szeretnénk. Esetleg attól kezdve ellenkező irányban kell kilépnünk, mint amerre indulni szerettünk volna. Én nem hiszem, hogy ilyesmit még soha ne tapasztaltunk volna meg. Gondoljuk végig eddig lepergett életünk napjait. Felénk is elhangozhat a jövőben, a mában is a parancs, jöjj, állj ki a hegyre, az Úr színe elé. És akkor mit fogunk tenni? Okoskodni próbálunk? Vagy azt mondjuk, elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mégis saját akaratunk szerint cselekedjünk. De ha valamikor úgy gondolod, hogy voltak már ilyen élményeid, komolyan vetted-e, vagy úgy tettél, hogy nem is hallottál semmit? És ha most önmagadtól azt kérded, hogy ugyan mikor történt ilyesmi velem? Vannak rá esetek, testvéreim. Senkinek a magánéletébe nem akarunk belenyúlni, nincs jogunk hozzá, de ha valaki mégis úgy érzi velem együtt, hogy ez az ige nagyon is eltalálta, akkor vegye komolyan és legyen hálás érte az Úristennek. De mondhatok olyan esetet is, ami mindnyájunkat, egész közösségünket egyaránt érinti. Például tegnap előtt, a reformáció emléknapján, amikor nagyon sokan, tekintve a kieső napokat, a bevásárlást elébe helyezték, a megújulás napjának, vagy talán a halottak sírjának gondozását, vagy töltötték az idejüket, a hálaadó Isten tiszteleten való részvétel helyett, mert úgy vélték az a fontosabb. Pedig október 31-én még nem volt halottak napja. Akkor mást kellett volna ünnepelnünk együtt nagy-nagy hálával. Gondoljátok el, hogy több mint 1800 református egyháztag él, bejegyzett egyháztag él ebben a városban, és beleszámítva a lelkészeket is 25-en voltunk itt a templomban. Nem álltunk ki a hegyre, pedig csak ünnepre szólított bennünket az Úr, a harangszó. Nem adott különleges feladatot, ami veszéllyel járt volna. Hányszor maradtunk rejtőzködve biztonságosnak vélt barlangjainkba? Hányszor bocsátkoztunk pót cselekvésekbe, amiket máskor is el lehetett volna végezni? De senki ne értsen félre. Testvéreim, élőknek és holtaknak vitán felül mindenkor kétséget kizáróan kijár a tisztelet. És az Úristennek nem. Ennyire megkopott, talán meg is fogyatkozott volna a rimaszombati reformátusok hite, vallási önazonosság tudata és más felé mutató önazonosság tudata is. A római katolikus egyháznak tucatnyi ünnepe van, olyan, ami nem a Biblia talajából fakad, és ünnepelnek. Nekünk csak egy történelmi, egyháztörténeti emlékünnepünk van, és még azt sem tartjuk be. Nem érvényes a kérdés? Mit keresel itt? Nem itt a templomban, hanem ott, ahova elmentél, és nem idejöttél. Emlékszem az egyház üldözés éveire, a 60-as évek elején, mikor itt szolgáltam. Minden üldözés ellenére az esti istentiszteleten, mert csak akkor volt szabad istentiszteletet tartani, napközben nem, 4-szer, 5-ször, vagy akár 6-szor annyian is ünnepeltünk. Ma senki nem tiltja, és nem tesszük. Gondoljuk meg, a Teremtő kiigazította Illés és Jónás lépteit. Illésnek minden fáradtsága és félelme ellenére ki kellett állni a hegyre az Úr színe elé. Azt jelenti ez, hogy ahol már nem lehet hazudozni, mellé beszélni, és nem lehet más irányba menni. Az Úr színe előtt kellett megállnia, és nyíltan közölte az Úr, erődet meghaladó út áll előtted, készülj fel rá. Jónásnak el kellett mennie Ninivébe, a nagy, szörnyű, bűnös városba, és ott az elbizakodottak, szabadon vétkezők között hirdetnie kellett a megtérést. Mi nehéz feladat. És mi hogy vagyunk vele? Egyre többször hallom, de ti is halljátok, hogy már a családtagokkal sem bír a szülő. A gyerek valóban már gyerekkorba szembe fordul és mást akar. A szülő tudván tudja, hogy helytelen, nem jó, de hát mit tegyen? Kielégíti a haszontalan vágyakat is. Vagy már meg sem próbálkozik elbeszélgetni a gyermekeivel, az ifjakkal, hogy kiigazítsa a lépteiket és gondolataikat. Pedig tudomásul kell venni, testvéreim, hogy napjaink világ krízise, ahogyan emlegetik, nem annyira gazdasági krízis, mint erkölcsi krízis. Erkölcstelenné vált a földgolyón az ember élete, szinte minden vonatkozásban. A hitetlenség okozza ezt az erkölcstelenséget, ezt a krízist. És higgyétek el, ha az Úristennek más a terve, akkor végre fogja hajtani. Akkor hátat kell fordítani majd ennek a nagyon kedvelt életformának, amelyre legjellemzőbb az ember felelőtlensége és kapzsisága. Halljuk-e az Úr ígéjét, az Úr szavát manapság? Teljesítjük-e az ő akaratát? Illés büntetéséből az Isten nélküliség kétségbeejtő és szörnyű állapotába kerülő ember szava és magatartása, vállalása kell, hogy figyelmeztessen és buzdítson bennünket. Mert velünk is megtörténhet. Mi is kerülhetünk ilyen szörnyű állapotba. Azért kérjük az Urat, világosítsa meg az elménket, adja tudtul nekünk is, hogy milyen úton kell haladnunk, hogy mi az ő akarata, és adjon erőt akaratát teljesíteni, mert ez szolgálja a javunkat és üdvösségünket. Nem nehéz lesz megtalálni, testvéreim, az énekeskönyvünkbe azt az éneket, amely oly szépen fogalmazza meg ezt a tennivalót. Az 512. az utolsó ének az énekeskönyvünkbe. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érzem. Hadd járjak útadon, hadd várjam égi jódat, hű szívvel szüntelen. És itt a lényeg, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, és minden parancsodat.